Kis hújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Boldoggá avatták az 1953-ban vértanúl halált halt Orosz Péter Pál görögkatolikus papot a kárpátaljai Bilkén szombaton. Az esemény alkalmából a vértanú szülőfalujában, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Biriben és a szomszédos Nagykállóban is imádságos ünnepségeket tartottak. Közölte a Nyíregyházi Egyházmegye a távirat irodával. Orosz Péter Pál 1917-ben született Biriben, görögkatolikus papi családban. Szüleit fiatalon elveszítette, testvérével együtt rokonai nevelték, majd a munkácson a papként szolgáló apai nagybátyja vette magához. 1942-ben szentelték pappá, lelkipásztori szolgálatát káplánként Magyar Komját községben kezdte. 1944. december 19-én Romzsa Tódor püspök titokban püspökké szentelte. A Vörös Hadsereg 1944-ben megszállta Kárpátalját, és megkezdődött a görögkatolikus egyház üldözése. Emiatt papi szolgálatát éjszakánként illegalitásban faluról falura járva végezte. Mivel nem volt hajlandó áttérni a pravoszláv vallásra, üldözték és elfogató parancsot adtak ki ellene. Egy alkalommal több napra börtönbe zárták, de szabadulása után is folytatta papi hivatását. 1953. augusztus 28-án Alsó Karaszlóban ismét elfogták, az őt kísérő rendőr a község határában, miután nem volt hajlandó tovább menni, közvetlen közelről fejbe lőtte. Holttestét néhány nappal később titokban hantolták el egy bozótosban, Beregkövesd közelében. Később kiásták és az ilosvai rendőrkapitányság garázsában betonba ágyazták. Orosz Péter Pál földi maradványait végül 1992-ben találták meg, majd helyezték örök nyugalomra a Bilkei templom kertjében. Jó, hogy nem vagyunk egyedül, jó, ha az embernek normális szomszédja van. Jelentette ki a magyar miniszterelnök a Mária Valéria híd átadásának 130. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen Esztergomban. Orbán Viktor az eseményen szintén résztvevő szlovák kormányfőhöz fordulva kiemelte. Robert Fico tud valamit, amit Európában csak ő tud egyedül. Amikor Szlovákia valahogy félrecsúszik, akkor ő visszatér és rendbe teszi a dolgokat. Méltatta a szlovák kormányfőt, és sok sikert kívánt ehhez most is. A digitális állampolgárság program egyszerűsíti, gyorsítja a véradást, közölte a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt a videóban azt mondta, a digitális állampolgárság program elindulása óta számos újdonsággal bővült az alkalmazás, köztük a hiteles adatmegosztás lehetőségével is. A funkcióknak köszönhetően generált PDF dokumentum a véradásnál is használható, tette hozzá. A videóban Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettese arról beszélt. Naponta 1600-1800 véradóra van szükség a biztonságos vérellátáshoz, hiszen évente mintegy 400 000 beteg szorul vérre, vérkészítményre. Hangsúlyozta, hogy az Országos Vérellátó Szolgálatnál különösen örülnek a digitális állampolgárság programnak, mert a véradás előtti adminisztráció így sokkal egyszerűbbé vált. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár szerint a Sportoló Nemzetprogram szabadtéri kondipark rócsójának egyik fontos feladata, hogy alternatívát nyújtson a gyerekeknek és a szülőknek. Nagyon nagy küzdelmet folytatunk a fiataloknál, hogy a virtuális tér helyett a valódi húsvér közösséget válasszák. Éppen ezért olyan alternatívát kell nyújtanunk, hogy a gyerekek szívesen jöjjenek sportolni, a szülők pedig szívesen hagyják ott őket. nyilatkozta a távirati irodának Schmidt Ádám Sukorón a szabadtéri edzőparkokat népszerűsítő országjárás 6. állomásán a résztvevők 15 sportágat próbálhattak ki. Végül az időjárásról. Hétfőn a párai és kötfoltok feloszlása után általában gomoly felhős napos időre számíthatunk, itt-ott erőteljesebb felhőképződéssel. Helyenként legkisebb valószínűséggel a Nyugat-Dunántúlon esőzápor kialakulhat, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Az északi a szél nagyobb területen megélénkül, az északkeleti megyékben erős széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Híreket hallottak.
Krisztus kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai adásban a Mátra alján fekvő Abasár szakrális emlékeit ismerhetik meg, de előtte néhány szó a településről magáról. A falu eredeti Sár nevét őrző legrégibb írás 1261-ből maradt fent. Egészen 1522-ig az Aba nemzetség birtoka volt. Magát a falut Csaba Nádor és fia a későbbi király Sámuel alapították. Aba Sámuel monostort is alapított itt, és 1044-ben őt magát is abban temették el. A település részét képező bolt tetőn 11. századi királyi központ maradványai találhatók. A régészeti lelőhely a mai Magyarország egyik legjelentősebb kora középkori épített öröksége. Az utóbbi évek kutatásai tisztázták, hogy a feltárt épület maradványok Aba Sámuel királyi rezidenciájához tartoztak. Ki tudja, talán egyszer a király sírhelye is feltárásra kerül. Ennyit előjáróban. Jó rádiózást kívánok! A 10. alkalommal rendezték meg a nyitott templomok napját az Abasári Római Katolikus templomban szeptember 13-án szombaton az Ars Sacra hét programjainak keretében, és ez alkalomból az érdeklődőknek dr. Komjáti Zoltán történész, aki az Abasári Egyházközség pénztárosa, jegyzője, harangozója is a templom sekrestése egy személyben. Hát most nekünk is bemutatod a szakrális emlékeit ennek a templomnak, de egy kicsit az építéséről is mondjunk.
Ennek a templomnak, amelyet Szent Péter és Szent Pál tiszteletére szenteltek föl, volt egy előzménye, egy árpádkori előzménye, annak sajnos nem tudjuk, hogy milyen volt a külalakja, viszont hogyha kimegyünk majd a templom elé, akkor meg tudom mutatni azt a egyetlen egy árpádkori emléket, ami megmaradt a mostani templomból, egy boltív.
Vagyis hát a régi templomból.
Igen, azt meg fogom majd mutatni, tehát van, de egy régi boltív van, hátul található egy gótikus oszlopfő, és ugye tehát átépítették ezt a templomot többször. Ugye 1220-ban az Aba nemzetség birtokolta ezt a templomot, ez volt a főúri templom, ugyanis a másikat, amit Aba Sámuel építetett 1042-ben, ami az ásatásnál van, azt a boldogságos szűzanya tiszteletére szentelték föl, de az átkerült, a főúri család, az Aba nemzetség átadta a bencés rendnek. Ez pedig egy másik templom volt, egy kisebb, ezt tovább építette, és ebből lett a földesúri kápolna. 1805-ös templom átalakítás idején idehoztak egy Aquincumból származó szarkofág darabot, ami Quintus Valerius Felixnek a szarkofágjából származik. Ez a Quintus Valerius Felix a római császárkultusznak a papja volt, és őnek és a feleségének a síremlékéből hoztak ide egy darabot Abasárra, ugyanis azt föltételezik a történészek, meg a régészek, hogy ez a körülbelül 200 méterre innen található boltetőről származik, és ez mutatja azt, hogy valószínűleg itt temették a Aba Sámuelt. Ugyanis az Árpád korban az volt a divat, hogy a királyi család tagjainak koporsójába beleillesztettek egy Aquincumból származó római szarkofág darabot. Tehát csak is ez lehetett a magyarázat annak, hogy Aquincumból ide került.
Honnan kezdjük, vagy honnan folytatjuk a templom bemutatását?
Régebben egy külön torony volt, nem volt így egybeépítve, mint ahogy most látható, tehát az a karzat, az nem létezett még 1805 előtt. A török kiűzése után lehetett arra lehetőség 1735-ben először, hogy átépítsék a templomot, utána 1767-ben történt még egy átépítés, azt 1805-ben ugye összekötötték azt az egyszál tornyot, ami régebben volt, összekötötték a főépülettel, és így alakult ki a mai jelenleg is látható karzat.
Akkor azóta kb. Változatlan a templom, legalábbis nagy vonalakban.
Nagy vonalakban, igen, tehát nem így kell elképzelni, mint ahogy most van, ugye, tehát nem volt ilyen színes. A templomfestés ugye a 19. században 10 évente szükség volt rá, ugyanis nem dolgoztak ilyen jó anyagokkal, nem voltak ilyen jó szintetikus anyagok, mint most építkezési anyagok, és a templom felújítására általában 10 évente szükség volt. Az érseki levéltárban lehet találni forrásokat erre, hogy mindig az érsektől kértek pénzt, a mindenkori érsektől, vagy pedig a vasárnak volt egy házi pénztára, amit a perselypénzből szedtek be, és voltak úgynevezett alapítványok is, amelyeket a hívek fizettek be, és ezt letétbe helyezték az érsekség bankjában, érsekségi pénztárban, és amikor volt benne annyi pénz, hogy lehessen renoválásokat végrehajtani, akkor ebből készítették el. Tehát itt a Szent János kápolnát is, majd arról is beszélek, majd gondolom, hogy érdekli a tisztelt hallgatóságot, de van egy olajban főtt Szent János kápolna kint, ahol Gyöngyös felé megyünk, meg van egy Szent Anna kápolna fönt a hegyen.
Azt nem tudtam, hogy az olajban főtt Szent János. A freskókról beszéljünk már egy kicsit, mert ezek viszont úgymond modernek.
Igen, annyiban lehet modernnek nevezni a freskókat, hogy 1898-ban Hanák Kolos javaslatára, aki a falunak a földesura volt, Ragó Ferenc plébános és Hanák Kolos levélben keresték fel az érseket, hogy szeretnék művészi módon kifesteni a templomnak a mennyezetét. És erre a munkára Túri Gyula Budapesten lakó festőművészt kérték föl, aki szépen meg is festette az első változatát annak, amit itt látunk. Később valamilyen módon mégis szükség volt 42 évvel később az átfestésre. Márton Lajost kérték fel arra, hogy újra fesse ki művészi módon a templomnak a mennyezetét. Az az érdekessége a Márton Lajos festésének, hogy ami Túri Gyula középen meghagyott, konkrétan azt a képet, amelyen Abba Sámuel a bálos szerzeteseknek kommunistort adományozott, meghagyta. De a másik három hagyó részletben viszont más képeket festett.
En gratulimur hodie, Christo regi jucundius, in cuius aula glorie, iam jubilat Antonius. Longe latique difluit, sitique mortis aridos, Verbo salutis imbuit, dans rores sacro vividos. Sub tanto ducem militans, vincendo se non vincitur. Ducimiles cohabitans, iam bello non concutitur.
Egy kicsit a szakrális emlékeit, szobrait mutassuk be ennek a templomnak, amiről tudunk valamit, vagy tudsz te?
Igen, a főoltárnál miséző részen két oldalról látható Lieb Ferenc észak-kelet-magyarországi vándorfestőnek a két alkotása. Lieb Ferenc legismertebb műve a Edelényben található Lüllier kuburkastélynak a kifestése, de mivel vándorfestő volt, itt is megfordult, Hevesvár megyében, és Abosáron ezt a két festményt készítette. A baloldali festményen a patróna Hungárié látható rajta, és érdekessége még ennek a képnek, hogy a jobb alsó részén Báró Haller Sámuel földesúr látható, az a személy, aki az 1773-ban azt a gúnyverset írta Abba Sámuelről az emlékpincében.
Ez mi is?
Abosáron van egy ilyen emlékpince a föld alatt, és van egy márványtábla, amelyen van egy latin fölirat, egy gúnyvers Abba Sámuelről. A másik festmény Szent Joákimot, Szent Annát és a Kis Máriát ábrázolja. Az a jelentősége neki Abba Sár történetéből, hogy július 26-án a Szent Anna kápolnához a Sárhegyre gyakran kijárnak az Abba Sáriak, sőt ez egy tradíció már körülbelül a 17. századtól kezdve.
A fájdalmas anya kultusza is igen erős Abba Sáron.
Igen, van egy hordozható Mária szobor, amelynek az egyik képén a fájdalmas szűzanya látható. Ez egy aranyozott, barokkori készítmény, akkor készítették, és az asszonyok hordták régebben a körmenetek alkalmával. Beledugtak így hosszában két pálcát, és hordozták.
És van egy oldalkápolna, az is fájdalmas kápolna?
Igen, amikor a nagy hét van, akkor ebbe a kis kápolnába szoktuk behozni az oltári szentséget, a monstranciát. Hát ennek a kis kápolnának ugye megint az az érdekessége, hogy két oldalon Márton Lajosnak két angyal festménye látható, és ott van neki a szignója is az egyik oldalon, a jobb oldalin, hogy Márton Lajos.
Márton Lajosról tudni kell, hogy ő népszerű illusztrátora volt a háború előtti keresztény vagy katolikus irodalomnak.
Igen, ez itt is van az 1940 és Márton Lajos. Márton L. Van itt egy festmény, tudok a sorsról, 1899-ben készítette Ragó Ferenc plébános úr, egy angyalt ábrázol, amelyik megáldoztat egy súlyos beteg embert, és soradja neki az utolsó kenetet, itt látható. Ennek láttam a történetét, ezt a Ragó Ferenc a saját pénzéből fizette ki ennek a képnek a megfestését, szép aranyos keretben van. Akkor lehet még látni a templomnak a úgynevezett kateketika termének a környékén három régi faszobrot.
Menjünk is oda, mert igazából talán ezek keltették fel leginkább az érdeklődésemet. Átmegyünk a sekrestjén, és a lépcsőn.
Tehát itt, amit látunk, ez itt egy Árpád-kori maradvány. Ezt Pap Géza plébános úr készítette, ő 1981-ben került ide, és 83-ban el tudta érni azt, hogy ezt a kateketika termet megépítsék. Viszont ahogy jövünk fel a lépcsőn, láthatjuk, hogy van itt egy ilyen fehérre festett fal, rücskös. Erről azt lehet elmondani, hogy ez kapott egy vakolást ugyan, de ezek eredeti Árpád-kori falak.
És itt vannak fölöttünk.
Igen, itt van is három szobor. Faszobor, ezeknek a keletkezése körülbelül 1756-os lehet. Hogyha szembenézünk, láthatjuk Nepomuki Szent Jánost. Nepomuki Szent Jánosnak a vasáron kint a templom előtt 1756-ban épített kápolnája volt. Nem olyan hagyományos értelemben vett kápolna, ilyen kis épület volt, ahol a hívek megálltak imádkozni. Alapítványt nem tettek neki a javítására. Hogyha látták, hogy probléma van, vagy el van hanyagolva, akkor megépítették, vagy valamelyik lakos adott bele pénzt. De az 1827-ben teljesen tönkrement körülötte az épület, ezért elbontották, viszont restaurálták, és 1827-ben egy talapzatot kapott, valamint egy kerítést. Az 1880-as években ugye felhozták ide.
Ez is hiányzik.
Igen, teljesen tönkrement, de ez az eredeti. Helyette készítettek egy kőből valót, ami ma is látható, és a másik két faszobor a Szent Péternek és Szent Pálnak a szintén 18. század közepén készített változatai. Ezek voltak régen a templomnak, a főhomlokzatának a két fülkéjében.
Most
igen, de most már nem, de azok most már kőből vannak, meg bronzból kifaragva. De volt egy kőváltozat, az elveszett, most bronzból vannak. Azok is le vannak festve, és műemléki védelme maradt állnak, de ezek az eredetiek. 250 évesek körülbelül. És a pecsétben is ez látható, az Abasári Egyházközség pecsétjében is ez a két szobor látható. Szent Péter, aki egy kulcsot tart a kezében, és Szent Pál, aki egy kardot.
Van itt egy festmény kiállítás, nem titok, hogy anyukád festő volt, amatőr festő, naív festő akár, mondhatjuk azt is, és az ő képeiből nyílt kiállítás. Egyformák a képek, mert rajztáblákra festett.
Igen, 50x70-es rajztáblákra festett, és 30x50-es rajztáblákra szintén, tehát amit látható, az a Veni Sancte Spiritus, ezek 30x50-es méretű táblák, amelyeken népművészeti mintákból vannak megalkotva a betűk. Ezt édesanyám 1985-86 környékén festette. Most ugye a 10. alkalommal rendeztem meg a nyitott templomok napját Abasáron, ez már az első alkalommal is itt volt ez a fölirat, sőt az első erről kapta nevét, Veni Sancte Spiritus, jöjj szent élek Úristen. Az legelső nyitott templomok napja erről kapta a nevét.
És van itt Szűz Mária szíve, Jézus szíve.
Igen. Édesanyámnak van több festménye, csak erre mindig ötöt szoktam fölhozni. 5 darab 50x70-es méretű táblaképet. Ezeket édesanyám mindig valamilyen fájdalmas emlék hatására készítette, vagy emlékbe, tehát ilyen lelki inspiráció alapján. Az első a föltámadt Jézus, a második Szűz Mária, ez itt a szenvedő Jézus, ez a 12 éves Jézus, aki a templomban elveszett, ez pedig szintén Szűz Mária, de ez a kis Jézussal. Ezeknek is tudom a történetét, ezt nekem festett édesanyám 91-ben, amikor a Piarista gimnáziumba jártam, ezt emlékben festette nekem karácsonyra.
Szűz anya a kis Jézussal,
ezt 2000-ben festette. Ezt akkor festette.
12 éves
igen, Jézust. Igen, ezt akkor festette, amikor a nagyapám meghalt 1985-ben. Igen,
annak egy Jézus?
Igen, egy ilyen Jézus fej, éppen haldoklik, éppen a tekintetén látszik, tövis korona, és népművészeti minták körülötte. Ez szintén 2000-ben készült ez a Szűz Mária kép, az meg 2001-ben. És itt látható egy tezéi kereszt is, ezt 2001-ben készítette édesanyám.
Regina Céli Letar Quia quem eruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum,
folytatjuk tovább a beszélgetésünket a Basár szakrális kisemlékeiről dr. Komjáti Zoltán történésszel.
A Basáron elvileg 8 keresztet lehet összeszámolni, 8 útszíli keresztet. Ezeknek a történetéről sajnos csak 5-ről tudunk. Van egy itt a pusztaparlagi kereszt, ezt ő Szécsi Mihály állított 1792-ben. Állítottak egy fakeresztet, és rátették a Jézusnak a laminált képét, tehát egy fémből laminált, egy lapos volt.
Tehát egy plékrisztus.
Egy plékrisztus, igen, volt, gyakorlatilag az volt, és később ugye ezek gyorsan tönkre mennek, ezért most már egy fémszobrot állítottak föl. 1815-ben fémszobrot állítottak föl, ezek sajnos tönkre mentek. Akkor van kint a olajban fönt Szent János kápolna, amellett is volt egy kereszt, amit 1805-ben állítottak, ez is tönkre ment. 1760-as években építették fel az olajban föl Szent János kápolnát.
Sose voltam benne.
Akkor van mise benne, anyák napján, tehát május legelső vasárnapján van ott mise. Innen a templomból vonulnak ki a gyerekek is, meg a felnőttek, de körmenetben megyünk ki, és ott anyák napi ünnepség szokott zajlani a vallásos gyerekek részére. Tehát a olajban föld Szent János kápolna mellett még 1860-as években is volt egy kálvária szoborcsoport. Tehát megvolt az a kereszt, mellé egy szűzanyaszobrot állítottak, akkor oda tették a két latrot is, később pedig egy 14 részes stációszobrot is raktak ott föl. Mert lehet majd látni, hogy ott a szőlők mellett van még hely bőven, de valami elbontották valamikor, sajnos erről nem tudok. Régen ott egy komplett szoborcsoport volt. Akkor a Szent Anna kápolna az 1745-ben épült.
Az ide látszik a templom.
Igen, lehet látni, ez a Sárhely tetején található. Ez 1745-ben épült, Bossányi Gáspár földesúrnak az adományából. Az volt neki az érdekessége még, hogy a tövében már 3 éve lakott egy Zimányi József nevű remete, és 1745-ben megerősítették, hogy tényleg ott van. Tehát a Egri Egyházmegye által, még püspökség volt akkor, a püspökség által jóváhagyott remete volt. Azelőtt Bene nevű településen lakott 10 évig, a Bene az omai Mátra Füred. Utána átköltözött ide, és itt is élt. És a lakosság látta el illemmel, meg bizonyos ruhákkal.
Akkor ez egy igazi remete volt, és gondját viselte a kápolnának.
Igen, és ott is volt, igen, gondját viselte a kápolnának. Ezen kívül a kápolnának később volt egy gondnoka is, aki följárt. Tehát az engesztelés napjaiban ment fel oda körmenet, meg Szent Anna napkor. Július 26-hoz közeli vasárnapon.
Igen, híres volt a Szent Anna búcsú itt.
Igen, 1797-ben erősítették meg a búcsút, akkor még Eszterházy Károly püspök volt, aki írt 6. Ince pápának, és búcsútartás jogát akarta kérni tőle, és meg is kapta, még 1797-ben, és 1798-tól hivatalosan is kegyhelyré minősült.
Még több kereszt is van itt a Basáron.
Igen, igen. Ezeket a kereszteket mindig a lakosság állította föl. Egy van például a Május egy útnak, meg a Dobó útnak a kereszteződésében, ott is van egy. Az egy úgynevezett pestis kereszt. 1797-ben állították, úgy is hívták, hogy a csárda melletti kereszt. Sajnos nem tudjuk, hogy ki állította, mert leesett róla a vakolat. Ez a falunak az alsó részén van, a Május egy út és az iskola út találkozásánál. Akkor van egy a Dobó út kereszteződésénél, ezt 1908-ban állították, adományokból, sajnos forrást nem találtam rá, de Fülöp Ferenc bácsinak, aki 2021-ben halt meg, neki a leszármazottai gondozzák, mert az ő házuk előtt van.
Itt vagyunk a templom kertben, és azért itt is van két barlang is.
Igen, ezeket is adományokból építették föl. Már amikor kisgyerek voltam a 80-as években, akkor itt állt mind a kettő. Ez itt a megkötözött kezű Jézusnak a barlangja. Ez szintén ki van világítva, tehát ezek általában ugye meghalt valamelyik családtagjuk nekik, vagy megmenekült. Nem lehet tudni most, hogy milyen célból.
Van ott egy tábla, ami azért sokat
elmondja. Egy édesanyja várja a beteg fia meggyógyulását. Tehát a megkötözött kezű Jézust egy anonim személy adományozta, annak reményében, hogy meggyógyul neki a gyermeke.
Vele szemben van a Lourdi barlang.
Az pedig a Lourdi barlang van. A Lourdi barlangot is egy olyan néni állított, akinek beteg volt a gyereke, és csodálatos gyógyulás folytán mégis talpra tudott állni. Akkor itt van a hősi emlékmű is, 1986-ban állították a első, második világháború, valamint a 48-49-es forradalom abasári halottainak emlékére. Pap Géza plébános úr, akkori plébános állította ezt.
És van még egy kereszt itt is, meg egy Nepomuki Szent János szobor.
Igen, ez az úgynevezett előházi kereszt, ezt a 1820-as években állították. A Nepomuki Szent János, ugye beszéltem róla, hogy 1756-ban volt neki egy előzménye, 1756-ban Berkes András, akkori plebános és a hívek egy faszobrot állítottak Nepomuki Szent János tiszteletére, hasonló volt, mint ez az építmény, amit őről beszéltünk. Csak ez fából volt, és az elbomlott. 1827-ben a faszobor Nepomuki Szent János helyett egy kőből készült Nepomuki Szent Jánost készítettek, akkor rátették egy talapzatra, és fakerítéssel vették körbe. 1904-ben a Ragó Ferenc esperes és itteni plébános saját pénzén csináltatott egy másik kerítést, aminek a vasból voltak az elemei, ugyanis ez itt a főtéren volt, ez Abasárnak a főtere volt, és ugye az állatok is itt haladtak el, a vágó állatok, tehát szarvasmarhák, stb. És azok ugye legelés közben oda mentek a szoborhoz, nebestelenítsék meg, ezért egy kerítést emeltek köré. 1904-ben már vasból volt. Később, 1963-ban az akkori polgári vezetés
tanács
úgy döntött, hogy a főteret parkosítani kell, meg rendezni itt a köztérnek a viszonyait, a közterületnek, és mivel mind az előházi kereszt, mind pedig a Nepomuki Szent János szobor belelógott az ő építési tervükbe, úgy döntöttek, hogy a állami költségen beljebb helyezik a templom kerítés mögé mind a kettőt, ami 1964-ben meg is történt.
A Basár szakrális emlékeiről dr. Komjáti Zoltánt hallották. Ezzel mai műsorunk véget ért, de az elköszönés előtt hallgassák meg, kérem, szokásos felhívásunkat. Ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, avagy toronyórákhoz kötődnek, kérem értesítsenek bennünket a következő elérhetőségek valamelyikén. Címünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvánradio.hu címre várunk. Segítségüket előre is köszönöm. Új adással mához két hétre jelentkezünk legközelebb, ugyanebben az időpontban. De addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. Tigovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunk első felében dr. Kraut Barbara szülésznőgyógyász szakorvost kérdezi Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője, a bisfenolokról és ezen anyagok szervezetünkre gyakorolt káros hatásairól. Ezt követően Imri Kata dietetikust a laktózérzékenységről kérdezi Vályi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!
A minap olvastam egy cikket a Tudatos Vásárlók Egyesületének egy felméréséről, amelyben azt kérdezték a vegyészmérnököktől és a nőgyógyászoktól, hogy vajon milyen hatással lehetnek a biszfenolok az egészségünkre, a magzatra, a női és férfi termékenységre. Először is tisztázzuk a biszfenolok fogalmát. Mi értendő biszfenolok alatt?
Igen, ezek a biszfenol vegyületek ilyen szintetikus vegyi anyagok, amiket a műanyagok meg az ilyen gyanták gyártásához használnak. A lényege tulajdonképpen az, hogy attól függően, hogy mennyit adnak hozzá, lesz tulajdonképpen jó alapanyag a műanyagból, lesz hajlítható, törésálló, hőálló. Tehát ez egy hasznos mi volt a tulajdonképpen a gyártás során ennek a hozzáadása, csak az a baj, hogy erről a idővel, mert ugye ezt a 2000-es évek óta használják, vagy lehet, hogy még előbb, és ott kezdett el napvilágot látni, hogy lehet, hogy ennek vannak különböző mellékhatásai, ami egyébként elég logikus.
Akár rákot is okozhatnak, ezt is olvastam.
Abszolút, hogyha így beírják a hallgatók, hogy biszfenol A, egyszerűen csak a internetes keresőbe, akkor rögtön ki fog jönni az UGI-től kezdve a különböző, tehát az NNK igazából honlapján rögtön feljön egy ilyen szép ábra, ami annyit ír, hogy megzavarja a hormonrendszer egészséges működését, és hát konkrétan fel van sorolva, hogy rákkeltő, elhízáshoz vezet, meddőséghez, terméketlenséghez, ugye a policisztás ovárium szindrómát, hogy az endometriózist okozhat, a cukorbetegségnek az egyik kialakulását okozhatja, autizmus, hiperaktivitást, és megzavarhatja a magzatok fejlődését, szóval ilyen elég ijesztő ábra jön szembe, és ez sajnos teljesen reális.
Félelmetesen hangzik, hiszen az élet legkülönbözőbb területén nap mint nap találkozunk vele.
Így van, ez palackokban, ételtárolókban, ahogy a konzervdobozok, legkoncentráltabban egyébként a konzervek belső felszínen, amikor így elképzelik a hallgatók, vagy te is akár ezt a fehéres bevonatot, az tulajdonképpen tömény biszfenol A.
Hogy jut be a szervezetbe?
Sajnos mindenhogy bejut, tehát nem csak az elfogyasztással, ugye a lényeg az, hogy végül is így azt gondoljuk, illetve tudjuk is, hogy kioldódik a palackos üdítőkbe, meg mindenféle élelmiszerbe a hő, nyilván minél inkább hőkezelve van, annál több és annál jobban, de simán a palackos ásványvízbe is beleoldódik, és úgyhogy lenyeléssel, belélegzéssel, bőrön keresztül is bejuthat a szervezetbe, itt, ami tényleg meglepi az embereket, hogy bőrön át. Ugye a vizeletből nagyon könnyen kimutatható a szintje is, meg az is, hogy tényleg aktuálisan éppen mennyi van a társadalomban, és az amerikaiaknál végeztek ilyen kutatást, és több mint 90%-uknak folyamatosan kimutatható a vizeletből. Azok, akik műanyagokkal dolgoznak, vagy több ilyennel érintkeznek, ott extrém magas mennyiségben.
Azt még könnyebben el tudom képzelni, hogy edényekből, palackokból bejut a szervezetbe, azt nehezebben, hogy textiliából, ruhából, már pedig azt is olvastam, hogy a csipkebugyik nagy része is veszélyes lehet az egészségre.
Igen, ugye itt a Tudatos Vásárlók Egyesületen nagyon okosan egy picit így a figyelemfelkentő módon választotta a bugyikat, mint vizsgálati tárgyakat. Ugye itt az volt a lényeg, hogy nem is tudom már hány darabot, 50-60 féle bugyit vásároltak, akár Kínából rendeltek, akár nagyon-nagyon drága üzletből és nagymárkától, tehát igazából az volt a cél, hogy mindenhonnan keverve. És azt is keverve volt, hogy most ez egy pamut, egy kevert anyag, vagy pedig tisztán szintetikus és mondjuk poliészter. Az jött ki, hogy teljesen mindegy, hogy az ember hol vásárolja ezt az alsóneműt, vagy ruhadarabot, teljesen mindegy, hogy Kínából rendeli, olcsó üzletből, vagy egy nagyon-nagyon drága luxusboltból van, a lényeg az összetétel. Ugyanis nagyon egyszerű, gyakorlatilag ezekben a műszálas anyagokban a színfixáláshoz használják a biszfenolát mai napig. Sajnos, és ebben nincsen szabályozás, tehát mivel ugye ezek nagy részt import termékek, és nincsen az, hogy akkor az élelmiszer, tehát nem az élelmiszerben található, ezért már maga a textiliparnak a gyökerénél, ahol ezeket a szálakat állítják elő, nem tudom, Indiába, Kínába, stb., ott használják sajnos színfixálóként a biszfenolát. De azt is vizsgálták, hogy kioldódik-e például a mosásnál, tehát amikor az ember berakja a mosóképpen mondjuk az első felvétel előtt, és teszem azt nem önmagába rakja be, hanem többi termékkel, akkor átmosódik-e, és sajnos átmosódik. Nyilván egy nagy része ki is mosódik, és ki fog ürülni ugye a vizekbe, ami aztán visszajut a Dunába, sorolhatnám, és sajnos ugye ezt nem lehet kitisztítani a vízből, tehát ez folyamatosan benne van a természetes vizekben is sajnos, de hogy egyébként benne marad nyilván egy része az alsó neműben, és minden ruházatban, amiben műszer találhatnak a hallgatók is, abban úgy kell képzelni, hogy ez benne van. És most nyilván a bugyi az egy nagyon intimnek hangzik, és hogy úristen, azon a területen felszívódik, de gondoljuk mondjuk egy ilyen gyönyörű kezes lábas jóga divatos ruházatra, vagy egy bármilyen műszeres anyagra, ami rá van tapadva az ember testére, aztán tornázik benne, meg izzad benne, hogy ott mennyi szívódhat föl egy ilyen edzés során. Na ez már azért nagyon ijesztően hangzik, de sajnos reális.
Hormonkárosító vegyületekről beszélünk. Hogy fejti ki hatását? Te is utaltál rá, hogy policisztás petefészek betegség kialakulhat, vagy akár ugye a termékenységre is hat.
Leginkább én ezt az előadásom is a policisztás ovárium szindrómával emeltem ki, mert nyilván beszéltünk, nem tudom, az elhízásról, meg a cukorbetegségről, meg sok mindenről. Egyrészt nőgyógyász vagyok, másrészt pedig, hogy ez egy nagyon könnyen érthető és leképezhető betegség, és nagyon látszik a hatása, könnyebben látszik talán a biszfenol hatása ennél, mint mondjuk egy cukorbetegségnél vagy autizmusnál, ahol nehezebben kimutatható az, hogy embrionális korban ez a hatás megnyilvánult, hiszen át fog jutni a placentán is sajnos ez a mikroműanyag. Lényeg az, hogy tulajdonképpen ezek a úgynevezett ilyen endokén disztruktorok, tehát ezek az ilyen hormon háztartás vagy szabályozást megzavaró vegyületek, ezeknek a szerepe már nagyon korán látszódott. Tehát 20 éves adataink vannak, ezek rengeteg tanulmányt foglaltak össze, és ott egyértelmű a és a PCOS közötti kapcsolat, az 83% volt. Az is látszik, hogy minél nagyobb a BMI, tehát magyarul minél, hát ugye nagyobb testesebb a páciens, annál nagyobb a biszfenol A mennyiség, és eddig azt gondoltuk, hogy egyszerűen csak az ösztrogén receptorra hat, tehát fogja magát, bemegy a szervezetben ezek a biszfenol vegyületek, és hogy ezek nagyon-nagyon hasonlítanak az ösztrogénre, és hogy gyakorlatilag így mintha kívülről egy picit nagyon egyszerűen fogalmazom, mint egy picit így fogamzásgátlót szedne mindenki. És hogy de csak olyan pici mennyiséget, amit csak épp, hogy így megzavarja a rendszert, és egyszerűen összezavarodik, hogy akkor most nekem pontosan mennyi ösztrogén van a szervezetemben, de sajnos ennél összetettebb, mert van egyfajta, tehát egy ilyen ösztrogén dominanciát vált ki nagyon sok hölgynél, amik ilyen apró tünetekben, de nagyon kellemetlenekben jelentkeznek, mint a fejfájás, az ilyen hangulatingadozások, szabálytalan ciklus, pattanásosság, zsíros bőr, hajhullás, ilyen megmagyarázhatatlan hajhullások mögött nagyon gyakran ez lehet az ok egyébként. De sajnos megzavarja az úgynevezett androgén receptorokat is, ezeket konkrétan gátolja, tehát valójában ilyen furcsa módon gátolja, de mégis gyakorlatilag felborítja, több lesz az androgén, tehát a tesztoszteron jellegű hormonok, ami pedig ilyen pattanásossághoz, hasi hízáshoz, nehéz fogyáshoz, a végén a PCOS, tehát a PCOS szindrómának ugye a tüneteihez vezet. Ami nagyon ijesztő, hogy a hormonoknak az úgynevezett gén kifejeződését is módosítja, ami már egy epigenetikai változás, ami lefordítva magyarra azt jelenti, hogy már sejt szinten megváltoztatja az öröklődési folyamatokat, tehát magyarul egy embriónál, vagy egy magzatnál, amit éppen kihord az anya, és teljesen nyugodtan iszogatja a palackos vizet, mert hogy az nem tudom, tisztább az a forrásvíz, mint a csapvíz, gondolná ezt egy édesanya, az sajnos bejut a magzatba, és tényleg akár genetikai hát változásokat is valószínűleg mondjuk az autizmus, meg ezek a folyamatok, ezek valahogy így. Persze összetettem, nincsen elég bizonyítékunk még erre, de gyűlnek a bizonyítékok, napról napra derülnek ki egyre több kutatás, hogy sajnos erős az összefüggés. A pancsmirigy receptorhoz is kötődik, tehát megváltoztatja ezeknek egyensúlyát. Manapság azért elég sokat hallani a Hashimoto nevezető autoimmun pancsmirigy gyulladásról, amiről megmagyarázhatatlanul tényleg 20 éves lányokkal van tele az egész rendelő ezzel, hogy persze nekem is Hashimoto van, de hogyan, miért, hogy lehet ennyi. Azelőtt nem is hallottunk erről a betegségről, most meg tömegével szenvednek ebbe a hölgyek. Gyulladásos folyamatokat is fokoz, tehát fokozza a szabadgyógytermelést, fokozza az oxidatív stresszt, gátolja azt a rendszert, ami meg ezt ellensúlyozná, tehát az antioxidáns rendszert, és gátolja a sejteknek az úgynevezett mitokondriumát, tehát az energia háztartását, ezáltal fokozza az ilyen gyulladásokat, és sajnos megzavarja a cukoranyagcserét is, hiszen az inzulin is egy hormon, nagyon hasonló az ösztrogénhez, progeszteronhoz, tesztoszteronhoz, stb., ő is egy rokon hormon, és emiatt megzavarja a glükózt, tehát a cukoranyagcserét, és elhízáshoz, cukorbetegséghez vezethet. Ugye a probléma az, hogy az embriók ugye nem vizsgálhatók, tehát igazából csak állatkísérleteket tudunk csinálni, és abban egyértelműen látjuk, hogy ilyen hiperaktivitást, gyakorlatilag petélést, meddőséget, endometriózist és spermium számcsökkenést okoz.
Az is gondolom, hogy problémát okozhat, hogy hallgatván a tüneteket nem is biztos, hogy erre gondol az ember rögtön, hogy a háttérben
nem.
Ez van.
Meg nem is gondolhat, hiszen ez nem egy ilyen egyenes összefüggés, hogy akkor igen, akkor innentől kezdve nem fogyasztok palackos üdítőt, és akkor megvan oldva, hiszen ez már ott van a környezetben, sajnos a csapvízben is ott van az élelmiszerekben. Elvileg azokból a fajta műanyagokból ki lett vonva a biszfenol, amik mondjuk, ahogy gondolunk, egy sajtra, egy felvágottra, vagy egy joghurtra, vagy bármire, minden műanyagban van. De sajnos ezeket egyéb biszfenol vegyületekkel helyettesítik nagyon gyakran, mert hogy ez a biszfenol család, ez egy nagy család, aminek rengeteg tagja van, és a biszfenol A az csak az egyik. Most biszfenol S-sel, F-fel és ezekkel az egyéb betűkkel jelölik, amikkel helyettesítik. Ezek, hogyha így megnézzük a kémiai vegyületüket, akkor látszik, hogy gyakorlatilag egy nüansznyi különbség van. Teljesen logikus, hogy ugyanazt a hatást kifejtik ezek a vegyületek, csak a biszfenolával van a legtöbb vizsgálatunk, és sajnos Amerikában, ha minden igaz, körülbelül évente 100 új vegyületet vezetnek be, teljesen mindenféle vizsgálat nélkül az ilyen mindenféle termékre, vagy iparba, vagy bármilyen területen, és mondjuk egy ilyen vegyületet viszont 20 évnyi kutatás kivonni, és bizonyítani, hogy káros. Szóval nehéz a helyzet.
Említetted, hogy sajnálatos módon egyre több a bizonyíték a biszfenol káros hatására. Vajon nem keltenek indokolatlan pánikot az emberekben ezek az újabb ismeretek, és nem akarom lebecsülni egyáltalán az információ bejutását, vagy az ismeretszerzés, de ugye az jutott az eszembe, hogy a boldog tudatlanság állapota nem jobb, mint a tudásé, ez esetben nem okoz feszültséget.
Nem, azért nem jobb, mert itt egyetlen egy mód van ennek az egésznek a legalább lassítására, megállítására és az egyéb vegyületeknek a gátlására, vagy legalább a Tudatos Vásárlók Egyesülete is azért harcol, hogy ezeket szigorúban szabályozzák, és hogy az Európai Unióban igenis elérnek célokat és eredményeket. Ennek az a módja, hogy a civilek egyszerűen csak jelezzék, hogy nekik ez nem oké. Tehát nem is olyan bonyolult a helyzet, ilyen petíciókat kell csak aláírni, ami ilyen párkattintás a Tudatos Vásárlók Egyesületének a honlapján, és onnantól kezdve tényleg ők ezt csinálják. Tehát vannak emberek, akik erre teszik fel az életüket, és ezzel foglalkoznak vegyészek, különböző ugye szervezetek, mint ugye ők is, hogy mennek az Európai Unióba tárgyalni, és igenis kiharcolják ezeket a szabályozásokat, hogy ne legyen ilyen könnyű dolga legalább az adott iparágnak. Vagy például abban, hogyha tudják most a hallgatók, hogy oké, akkor nem veszek műszálas bugyit, vagy nem veszek olyannyi műszálas terméket, hanem megpróbálok természetes alapanyagokat választani, akkor ezt követni fogják a gyártók, és azt fogják mondani, hogy jaj, oké, nincs akkora igény a poliészterre, akkor gyártunk több pamutot, tehát az igazából ennyire egyszerű, illetve hogy tényleg gondolkodni azon, hogy a használt ruhákban igenis gondolkodni, hogy nem kell mindig újat vásárolni, hogy teljes agyrém ez a iparág gyakorlatilag, és csak a bolygót tesszük vele tönkre. Tehát ezek sok-sok pici lépések, az, hogy üveg edényeket választunk, amiben visszük. Tudom, hogy nehezebb, tudom, hogy körülményesebb. Egyébként az NMK honlapján meg lehet nézni minden egyes műanyagot. Ugye a termék alján egy ilyen kis háromszöggel jelzik, és egy számmal, hogy az melyik fajta. És nagyon-nagyon könnyű elolvasni, és tényleg leírni azt, hogy melyik azok a számok, amik biztonságosak, és melyik az, ami nagyon káros. És egyszerűen, amikor bemegyek a boltba, megfordítom, ránézek, 5 percet meg lehet tenni, nem tudom, az 1-es, 7-es, 3-as az nagyon káros, az a biszfenolá, és azok, amik még biztosan tudunk, hogy károsak, és azt a terméket nem választom ki. Tehát, hogy ezzel tudja a vásárló és a civil társadalom igazából, ezzel tud nyomást gyakorolni a gyártókra.
Ha tudatos, mennyire terjed el ez a tudatos szemléletmód?
Hát én szerintem a fiatal generációban ez már nagyon, nagyon divatos, hála Istennek, és ha valamiben lehet bízni, mert én egy picit azt látom, meg így hallom is, hogy tényleg a mi szüleink, meg tényleg az a generáció már egy picit úgy van vele, hogy hát ez mindegy. Tehát pont amit kérdeztél, hogy most így mit tudunk csinálni? Sokkal sok mindent tudunk csinálni, sok-sok pici hangyák vagyunk, és együtt ez egy nagyon erős csapat lehet. De ehhez igen, együtt kell dolgozni, és szerintem a fiatalabb, újabb generációk, ezek tényleg már sokkal tudatosabbak ebben, és hogy odafigyelne táplálkozásban, mindenféle ilyesmiben, szóval rájuk abszolút lehet hatni. Ez egy nehéz út, és azért nagyon kemény az ellenfél, ezt bevallom, de azért kivonták a biszfenolákat a cumis üvegekből, a cumikból, az ivópoharakból, Tehát úgy haladunk, megjelentek olyan jellegű szilikonok, tehát ilyen biztonságos bababarát műanyagok is, és az a helyzet, hogy nem csak a babákra kell gondolni, nem tényleg a kismamákra és mindenki másra, aki az egészségre figyelne. Amit talán nem említettünk meg, és fontos még a biszfenollal kapcsolatban, hogy ezek nem halmozódnak fel a szervezetben, tehát folyamatosan ürül és kipisíjük, tehát tudunk dönteni az ügyben, hogy mennyit viszünk be, és ezáltal változni fog a hatás.
So tell me something really sweet. My little doggy in my hands, I sure have the hottest spines. I am telling my white lies to keep around the coolest guys. Can you get the point at last? Loving me is such a blast. Can you get the way I am? Learning fast cause you're my man. Wanna make it to your heart, getting closer to your soul. That would be so cool, cause baby, baby, I'm your fool.
A következő percekben Imrikata dietetikust kérdezi a laktózérzékenységről Vályi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője.
Az tény, hogy mostanság sokan mondják azt, megérzik magukról, hogy ők laktózérzékenyek, ráadásul sok termék is van már az ilyen típusú betegségben szenvedőknek. Ez betegség egyébként?
Igazából szerintem itt is fontos definiálni magát, hogy mi is ez a laktózintolerancia, illetve ezzel együtt el is különíteni mondjuk az intoleranciákat, a táplálékintoleranciákat a táplálékallergiáktól, mert van az életek között ilyen kis összemosódás, tehát az emberek hajlamosak ezeket összekeverni. És ugye a lényeges különbség az, hogy a táplálékallergiáknál ott a tünetek kiváltását, az mindig egy ilyen kóros immunreakció okozza, tehát az immunrendszer vesz részt a tünetek kiváltásában, ezzel szemben táplálékintoleranciáknál ott mindig valamilyen enzimnek a hiánya vagy a csökken működése okozza a tüneteket, és ugye a laktózintoleranciánál, tejcukorérzékenységnél pedig ez az enzim kimondottan a laktázenzim lesz, ami ugye normál körülmények között bontaná a tejcukrot. Csak hogyha kevés van belőle, vagy nem működik rendesen, vagy nincs is egyáltalán, akkor ugye ez a folyamat, ez így megszakad. Igen, ilyen szempontból betegségről beszélhetünk.
Olvastam egy ilyet is, hogy a lakosság 30%-át is érintheti. Hát az elég nagy szám ahhoz képest, hogy régen senki nem tudta, hogy neki mondjuk lenne egy ilyen betegsége.
Igen, itt is igazából a kétféle képpel lehet csoportosítani. Ez is lehet elsődleges laktózintolerancia, vagy pedig másodlagos. És az elsődleges, ez tulajdonképpen a leggyakoribb, és ez valamilyen szinten úgymond normális is, mert ahogy haladunk a korban előre, mondjuk ki, ahogy öregszünk, egyre csökken a laktázenzimnek az aktivitása. Ez egy teljesen normális folyamat. Ez igazából mindenkinél előfordul valamilyen szinten, tehát ezért is van az, hogy azért vannak itt is egyéni különbségek, hogy ki mennyire érzékeny úgymond a tejcukorra, és ennek is van a másodlagos formája, vagy a szerzett forma, ami már ugye egy másik betegséghez kapcsolódik, ezek mondjuk általában ilyen vékony belett érintő betegségek lehetnek. Tehát ilyen szempontból igen, valóban elég nagy százalékban jellemző az emberekre, de mondom azért, mert ez egy normális folyamat tulajdonképpen.
Akkor ne lepődjön meg senki, hogyha azt tesz észre magán, hogy nehezebben tolerálja mondjuk azt, hogy megiszik egy pohár tejet, vagy tejterméket fogyaszt. Egyszerűen tényleg az van, hogy akkor ő már mondjuk idősebb, idézőjelesen, hát kinek mi az idősebb, és akkor nála már nem nagyon működik az, ami addig működött.
Ez így van, igen, és mondom, itt is vannak azért egyéni eltérések.
Milyen jelekre vagy tünetekre figyeljen fel az, aki esetleg gyanítja, hogy lehet, hogy ez a baja?
Hát ugye maga a folyamat az úgy játszódik le, hogy ez a laktóz vagy tejcukor, mivel hiányzik az enzim az, ami őt lebontaná, ez nem bomlik le, és így bejut a vastagbélbe, és ugye ott a benne lévő bélbaktériumok fogják tulajdonképpen ezt lebontani, és így mondjuk többek között széndioxid meg hidrogén keletkezik, és ezek okozzák a jellemző tüneteket, például felfogódás, puffadás, hasmenés, hasi görcsök, hasi fájdalmak. Úgyhogy ha valaki ilyen tüneteket észlel magán, tejtermékfogyasztását követően, akkor azért igencsak gyanakodhat rá, hogy tejcukorérzékenység van a hátterében.
Pont ezt akartam mondani, de mondhat, hogy tejtermékfogyasztását követően, de egyébként, amiket előtte elmondtál, azért az effektív bármi lehet, meg annak az ellenkezője is.
Igen. Azért emeltem ki, hogy tejtermékfogyasztását követően, hogyha produkálja ezeket a tüneteket, akkor azért érdemes utána nézni.
És akkor ez bármi lehet? Mondjuk egy teljes fagylalt, jégkrém, joghurt, egy szelet sajt?
Akár, de itt ugye az egyéni érzékenységre visszatérve, vannak olyan tejtermékek, például kimondottan a sajtok, ha már így belementünk, amiknek természeténél fog úgymond alacsonyabb a tejcukortartalma. Uh-huh. És ugye itt is az érett sajtokat érdemes kiemelni, mert ugye ott az a jellemző, hogy minél keményebb egy sajt, tehát minél tovább érlelik, annál kevesebb lesz benne a laktóz, mert a érési folyamat során a laktóz folyamatosan bomlik le benne. Úgyhogy az érett sajtokat, azokat valaki tudja fogyasztani mindenféle probléma nélkül. Aztán vannak ezek a fermentált vagy savanyított tejtermékek, joghurt, kefír, írótúró. Van, aki még ezeket is meg tudja enni vagy inni, és kimondottan csak magától a tejtől van problémája. Uh-huh. Úgyhogy ezért vannak ilyen szintek vagy fokozatok, hogy mondjam.
Bár ugye említetted még az elején azt is, hogy azért meg kell különböztetni ugye ételallergiát, illetve hát ezt a típusú mondjuk úgy betegséget, intoleranciát, igen, hiszen mondjuk az is előfordulhat, hogy valaki, teszem azt a tejre vagy a tejtermékre, allergiás. Mondjuk kiütése lesz tőle, vagy mit lehet ilyenkor elképzelni, de nincs ilyen típusú tünete, mint mondjuk a laktózérzékenységnek.
Így van, azt is lehet, hogy a tejfehérje allergiánál kimondottan, ott akár még légzőszervi tünetek is lehetnek, meg ugye az allergiáknál ott az a jellemző, hogy azért ott egy kis puffadásnál azért súlyosabb tünetek is lehetnek. De igen, akár mondjuk kiütések, bőrtünetek, de ugyanúgy lehetnek emésztőszervi tünetei is,
De most akkor visszatérve az érzékenységre, akkor itt ugye megint hogy jön képbe? A dietetikus nyilván valamiféle életmódváltásra van megint szükség, vagy tök egyszerűen bemegyünk a boltba és megveszünk mindent, amire rá van írva, hogy laktózmentes?
Hát akár tulajdonképpen azt is lehet, mert most már óriási a választék laktózmentes termékek tekintetében, illetve ugye a laktózmentes termékek mellett vannak már laktáztabletták, valamint a laktázcsepp, amik tulajdonképpen magát ezt a laktázenzimet tartalmazzák, és akkor az pótolja igazából az enzimhiányt. Tehát ezeket mondjuk szerintem akkor érdemesebb, hogyha nem otthon étkezünk, vagy nem tudjuk feltétlenül, hogy most az adott termék az akár csak nyomokban is valamilyen úton módon tartalmaz a tejcukrot, és akkor vagy a tablettát előtte érdemes elrágni, vagy hogyha olyan, akkor azt a laktázcsepet bele csepegtetni. És akkor így el lehet kerülni a tüneteket. Illetve hát ugye a dietetikusnak abban van szerepe, hogy mondjuk ezeket el tudjuk mondani, hogy nem mindegy, hogy ki mennyire érzékeny a tejcukorra, ugye itt, amiket mondtam, az alacsonyabb laktóztartalmú tejtermékek, ezek a savanyított tejtermékek, vagy a sajtok, tehát ezeket azért el tudjuk mondani, hogy nem feltétlenül kell ezekből megvenni neki a laktózmenteset, hanem mondjuk először nézze meg, hogy ezeket tudja enni vagy inni, és akkor utána, ha nem, tényleg nagyon érzékeny, úgymond, tehát nagyon kevés ilyen laktázenzime van, vagy szinte egyáltalán nincs neki, akkor igen, mehet a laktózmentes termékek után.
Ez az állapot, ez tud javulni, változni?
Nem. Hogyha valaki mond meg, ugye amit mondtam, hogy ez valamilyen szinten normális folyamat, hogy a kor előre haladtával csak csökken a laktázenzimnek az aktivitása.
Hát ez nem jó.
Tehát lehet, hogy teljes hiány nem alakul ki, valamennyi laktázenzime az lesz, de lehet, hogy...
De nem vagy elég.
Igen, tehát vagy a mennyiséget nem fogja már bírni, tehát hogy nem tud meginni egyszerre fél liter tejet, pedig régebben ezzel nem volt problémája, vagy ilyesmikre kell gondolni.
Na most az egy dolog, hogy mondjuk szereti a tejet, és nem ihat már, vagy nem olyat. De mondjuk, hogyha ugye diétázni kell, vagy oda kell figyelni, hogy mit viszünk be, mit nem viszünk be, mert van egy ilyen intoleranciánk, akkor lehet, hogy biztosítani kell azt, amit egyébként így elveszítünk, mint mondjuk a D-vitamin vagy a kálcium.
Hát a laktózmentes tejtermékeknél ezzel nincsen probléma, mert ugye itt önmagában, tehát a laktózmentes tejhez, tejtermékekhez igazából csak ezt a laktázenzimet adják hozzá kívülről, ami már ugye magában a termékben levontja a laktózt. És amellett ugye az ásványanyag tartalma, tényleg a D-vitamin kálcium tartalma, a fehérje tartalma az ugyanannyi lesz a laktózmentes termékeknek. Úgyhogy itt hiányállapotokról még azért nem kell beszélni.
Hát ez jó hír, viszont hogyha mégis fellépne, akkor akár ettől függetlenül is, akkor mondjuk a kálciumot és a D-vitamint, azt mivel tudjuk pótolni mondjuk ételekben, hogyha gondolkodunk?
Olajos magvakkal lehet ezeket pótolni, vannak különböző dúsított élelmiszerek, mondjuk például gondolok a szójára, vagy amit ugye a vegán témánál is már mondtam, ezeket a dúsított gabonaféléket is, akár ugye a gabonafélékben alapjáraton vannak az élesványi anyagok.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a biszfenolok szervezetünkre gyakorolt káros hatásairól, valamint a laktózérzékenységről hallottak. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.